tettemben remegtem, magamra kaptam valami ruhafélét, és kiszaladtam a szobámból. Mindenki talpon volt már, valamennyi szobából rémült sugdolózás vagy kiabálás hallatszott. Egyik ajtó a másik után pattant föl, a galéria megtelt a kíváncsi, riadt vendégekkel. Mi történt? Ki sebesült meg? Gyertyát kérünk! Tűz van, rablók? Hová meneküljünk? Kérdezgették össze-vissza a hölgyek és az urak. Ha a hold nem világít, teljes sötétségben lettek volna. Ide-oda futkostak, összebújtak, volt, aki zokogott, volt, aki megbotlott a sötétben és elesett. Az űrzavar tetőpontjára hágott. Hol a pokolban van ez a Rochester? Kiáltott Dent ezredes. A szobájában nincs. Itt vagyok, felelt valahonnan a házigazda hangja. Legyenek nyugodtak, nincs semmi baj, rögtön jövök. A galéria túlsó oldalán kinyílt egy ajtó, Mr. Rochester gyertyával a kezében megjelent, most jött le a harmadik emeletről. Az egyik hölgy egyenesen neki szaladt, megragadta a karját. Miss Engram volt. Mi történt? Kérdezte. Micsoda szörnyűség történt? Beszéljen, ne szépítsen semmit, jobb, ha megtudjuk az igazat. De azért ne folytsanak meg, mondta Mr. Rochester, mert most már az Eston kisasszonyok is belekapaszkodtak, a két özvegy pedig bő fehér köntösben úgy vihorzott feléje, mint két vitorlás hajó. Nincs semmi baj, nincs semmi baj, kiáltotta. Önök próbát rendeztek a sok hűhó semmiértből, hölgyeim. De most már engedjenek utamra, kérem, mert különben igazán baj lesz. Tekintete valóban vészjósló volt. Fekete szeme villámlott. Nagy nehezen erőt vett magán, és így folytatta. Az egyik szolgálónak lirész nyomása volt, ennyi az egész. Különben is érzékeny ideges teremtés és álmában kísértetet láthatott, vagy valami ilyesfélét, és mikor felébredt, ideggörcsöt kapott. Nagyon kérem a hölgyeket és az urakat menjenek vissza a szobájukba, mert amíg a ház meg nem nyugszik, nem foglalkozhatunk a beteggel. Az urak legyenek szívesek jó példával előjárni. Miss Engram, remélem ezúttal is olyan fölényesen és bátran viselkedik, ahogyan mindig szokott. Amy és Louisa maguk is menjenek vissza szépen a fészkükbe, amint az ilyen kis galambokhoz illik. Hölgyeim, fordultak két özvegyhez, önök meg fognak hűlni, ha még sokáig itt áldogálnak a hidegben. Így aztán hizelgéssel és eréllyel elérte, hogy mindenki visszatakarodott a szobájába. Én nem vártam meg, hogy elküldjön, olyan észrevétlenül, ahogyan kilópóztam, visszasompolyogtam a szobámba. De azért nem feküdtem le, sőt ellenkezőleg, gondosan felöltözködtem. A sigoltás után elhangzott szavakat és a dulakodás zaját valószínűleg csak én hallottam. De biztos is voltam abban, hogy nem egy cseléd lirész nyomásos álma verte fel a házat. Mr. Rochester azért találta ki ezt a magyarázatot, hogy a vendégeket megnyugtassa. Mondom, én minden esetre felöltözködtem, hogy szükség esetére készen legyek. Aztán leültem az ablakba, és sokáig bámultam ki az ezüstben fürdő csendes tájra. Magam sem tudom, mire vártam. Valahogy éreztem, hogy az az írtózatos sikoltás nem hallhatott el következmények nélkül. Nem történt semmi. Fokozatosan minden nesz és mozgás elcsitult, s egy órán belül úgy tetszett, hogy Thornfield halt is ismét birtokába vette az éjszaka csendje. Közben a hold is megjárta éji útját, lenyugodni készült. Nem volt kellemes a hidegben és a sötétben üldögélni. Gondoltam, így ruhástól ledőlök az ágyra. Fölálltam hát, és lábujjhegyen az ágyamhoz léptem. Éppen amikor lehajoltam, hogy a papucsomat levegyem, halkan kopogtattak az ajtón. Ki az? Kérdeztem. Fönn van még? Hallottam azt a hangot, amelyikre vártam. A gazdámét. Igen, uram. Föl is van öltözve? Igen. Akkor jöjjön ki csendesen. Kimentem. Mr. Rochester egy gyertyával a kezében állt a folyosón. Szükségem van magára, jöjjön velem, de óvatosan is, nagyon csendesen. Vékony papucsomban olyan nesztelenül lépkedtem a szőnyeges folyosón, mint egy macska. Mr. Rochester előttem haladt, fölment a lépcsőn és megállt a végzetes harmadik emelet sötét, alacsony folyosóján. Én is megálltam. Van szivacs a szobájában? Kérdezte súgva. Van. És olyan szagos só, a repülősó, vagy minek hívják, amit ájult emberrel szoktak szagoltatni. Az is van. Menjen vissza és hozzon magával szivacsot és sót is. Visszamentem. A mosdóról felkaptam a szivacsot, a fiókomból kivettem a sót, és visszamentem. Mr. Rochester a lépcsőnél várt kulccsal a kezében. A kulcsot egy kis fekete ajtózárjába illesztette, de mielőtt megfordította volna, azt kérdezte tőlem. Nem ájul el, ha fért lát? Azt hiszem nem. De még nem volt alkalmam kipróbálni. Kicsit megborzongtam, mikor kérdésére feleltem, de erősnek éreztem magam. Adja ide a kezét, mondta. Még csak az hiányzik, hogy rosszul legyen. Megfogta a kezem. Bátorság, mondta, megfordította a kulcsot és kinyitotta az ajtót. A szobát úgy tetszett, nem először láttam. Mrs. Fairfax-el már jártam itt. A falakat kárpit borította, de a kárpit egy helyen fel volt szakítva, és mögőre előtűnt egy rejtett ajtó. Az ajtó nyitva volt, a másik helyiségből világosság szűrődött ki, és valami morgó, vakkantó hang hallatszott, mintha kutyák veszekednének. Mr. Rochester letette a gyertyát az asztalra, és azt mondta, hogy várjak. Ő bement a másik szobába. Nevetéssel fogadták, azzal a bizonyos előbb hahotázó, aztán elhaló nevetéssel. Tehát Grace Poole odabent van. Mr. Rochester szó nélkül intézett el valamit, egy halk hang hallatszott, aztán visszajött Mr. Rochester, és becsukta az ajtót maga mögött. Jöjjön ide, Jane! Mondta, és a széles ágy túlsó oldalára került. A függönyös ágy a szoba tetemes részét elfoglalta. Az ágy feje mellett karosszék állt, a karosszékben egy férfi ült. Felöltözve csak éppen kabát nem volt rajta. Csendesen ült, fejét hátrahajtotta, szemét lehúnyta. Mr. Rochester föléje tartotta a gyertyát. A sápadt és látszólag élettelen arcban Mazont, az idegent ismertem föl. Azt is láttam, hogy az inge és az egyik karja csupa vér. Fogja csak a gyertyát, mondta Mr. Rochester. Elővettem a gyertyát, ő meg odahozta a vízzel telt mosdótálat. A szivacsot belemáltotta a vízbe, és megnedvesítette vele a lálvaszerű arcot. Aztán orra alá tartotta a szagos sóval telt üvegecskét. Mr. Mazon csak hamar fölnyitotta a szemét, nyöszörgött, Mr. Rochester kigombolta a sebesült ingét. Karja és válla már be volt kötözve, lemosta a gyorsan szivárgó vért. Nincs közvetlen veszély? Nyögte Mr. Mazon. Dehogy van. Egy kis karcolás az egész. Nem kell annyira megijedni. Fel a fejjel, ember. Most én magam megyek el orvosért. Remélem, holnap reggel már elszállíthatnak. Jane? Parancsol? Itt kell hagynom magát ezzel az úrral egy órára. Talán kettőre is. A kiszivárgó vért lemossa a szivacsal, ahogy én csináltam. Hogy önge itasson vele egy korty vizet, és szagoltasson vele zsót. Beszélnie nem szabad, maga se szóljon hozzá semmi szín alatt. És Richard, te meg az életeddel játszol, ha kinyitod a szád. Ha fedizgatod magad, nem állok jót a következményekért. Szegény sebesült, megint nyöszörgött. Úgy láttam, hogy még mozdulni is alig mer. A halálfélelem, vagy valami egyébtől való félelem jóformán megbénította. Mr. Rochester kezembe adta a véres szivacsot, meg kellett mutatnom, hogy tudok vele bánni. Aztán még egyszer a lelkemre kötötte, hogy beszélgetni tilos, és elment. Különös érzés volt, mikor ránk zárta az ajtót, és lépései elhangzottak a folyosón. Itt voltam bezárva a harmadik emelet egyik titózatos cellájában. Körülöttem éjszaka, előttem egy halálsápat vérzősebesült. A gyilkos asszonyt, vagy csak egy vékony ajtó választja el tőlem. Tulajdonképpen csak ez volt a félelmetes. A többit el tudtam viselni, de megborzongtam a gondolatra, hogy Grace Poole minden pillanatban rám törhet. Mindegy. Helyt kell állnom, vigyáznom kell a sebesültre. Figyelnem kell ezeket a néma elkékült ajkakat, amelyeknek tilos szóra nyílniuk. Figyelnem kell ezeket a hol felvetődő, hol lecsukódó, hol riadtan körbejáró szemeket. Olykor rám néz a szerencsétlen, de bárhová néz is, szeme üveges a rémülettől. És újra meg újra bele kell mártanom a kezem a véres vízbe, és le kell törölnem a csöpögő vért. A gyertya fogy, néha nagyot lobban. Az árnyékok elmélyülnek a sötét tapétán, a széles, ódon ágy függönyei alatt már egészen feketék az árnyékok, és milyen furcsán remegnek ott szemközt a nagy szekrény fölött. A nagy szekrény ajtaja 12 kockára van osztva, mindegyik kockában egy-egy apostol feje, mint egy külön fakeretben. És a szekrény fölött, a középen ébenfából faragott feszület, rajta haldokló Krisztus. A gyertya imbolygó fénye hol Lukács apostolt, a szakállas orvost világította meg, és ilyenkor úgy tetszett, hogy összeráncolja a homlokát, hol Szent János hosszú haja lebbent meg, majd pedig Júdás ördögi arca tűnt ki a keretből, és olyan fenyegetően elevennek látszott, hogy szinte azt hittem, maga a sátán jelenik meg az áruló szemében. Amíg a sebesültet és az árnyéképeket figyeltem, a szomszédban tanyázó vadállat mozdulataira is vigyáznom kellett. De odabent, amióta Mr. Rochester elment, csend volt. Csak három ízben hallottam valamin ezt. Egy nyikorgó lépést, egy pillanatra azt a horkanásszerű kutya hangot és egyszer mély emberi nyöszörgést. Micsoda bűn lehet az, amely megtestesülve itt él egy zárt cellában, és amelyet a kastély tulajdonosa kénytelen megtűrni fedele alatt. Miért nem adja át az igazságszolgáltatásnak, vagy miért nem kergeti világgá? Micsoda titok lehet az, amely hol tűzben, hol vérben tör utat, és mindig éjszaka? Miféle teremtmény az, aki egy asszony vonásait viseli, és hol egy gúnyolódó gonosz szellem, hol pedig egy zsákmányt kereső dökkesejű víjogását hallatja? És ez az ember, akit gondjaimra bíztak, ez a csendes, egyszerű idegen hogyan bonyolódott bele a borzalmak hálójába? És a gonosz szellem miért rajta állt bosszút? Hogyan került késő éjszaka a háznak ebbe az elkülönített részébe, ahelyett, hogy lefeküdt volna? Magam hallottam, amikor Mr. Rochester megmondta neki, hogy melyik a szobája. Miért hozta fel ide, és hogy van az, hogy most ilyen szeliden viselkedik, miután erőszak vagy árulás ilyen csúnyán elbánt vele? Miért vetette magát alá olyan engedelmesen Mr. Rochester rendelkezéseinek? És miért rejti el Mr. Rochester a sebesültet? Vendégét megsebesítették, őt magát már egyszer el akarták tenni lábalól. És ő mind a két esetet szigorúan titokban tartja. Mert hogy Mr. Mason vakon engedelmeskedik Mr. Rochesternek, arról ez alatt a rövid idő alatt is volt alkalma meggyőződni. Abból a néhány szóból, amelyet egymással váltottak, láttam, hogy Mr. Mason azt teszi, amit gazdám parancsol neki. Miért izgatta fel hát Mr. Rochester annyira Mr. Mason látogatása? Miért, hogy ennek a nyimnyám embernek a puszta neve úgy hatott rá néhány órával ezelőtt, mint amikor a tölgyet villámcsapás éri? Egyre magam előtt láttam sápat arcát, amint azt suttogja, mintha fejbe ütöttek volna, Jane. Mintha fejbe ütöttek volna. Azt sem lehet elfelejteni, mennyire remegett a karja, mikor a vállamra támaszkodott. Mi lehet az, ami Fairfax Rochester lelki erejét ennyire megtöri, sőt, lelkét is megremegteti? Mikor jön vissza, mikor jön vissza? Jajdultam fölhangtalanul. Az éjszaka végtelenül hosszúra nyúlt, a beteg nyöszörgött, émelygett, és sem a hajnal nem jött, sem segítség, nem érkezett semmi. Újra meg újra oda tartottam a vizes poharat Mr. Mason vértelen szájához, újra meg újra kámforos sót szagoltattam vele. De minden hiába való volt. Vagy a testi, vagy a lelki szenvedés, vagy a vérveszteség, vagy mind a három következtében ereje szemlátomást fogyott. Olyan keservesen nyögött, olyan gyöngének és elesetnek látszott, hogy attól féltem meghal. És még csak nem is szólhattam hozzá. A gyertya utolsót lobbant. A függönyök között szürke világosság hatolt a szobába. Végre virradt. Egyszerre vezérugatását hallottam messziről, és megint reménykezni kezdtem. Ezután nem alaptalanul. Alig 5 perc múlva megcsikordult a zár. Nem hiszem, hogy 2 óránál hosszabb ideig voltam egyedül, de ez a 2 óra 1 heti virasztással is fölért. Mr. Rochester belépett. Az orvost is magával hozta. Siessen, Carter, mondta az orvosnak. 1/2 órát adok arra, hogy a sebesültet bekötözze és elszállítsa. Azt sem tudjuk, hogy szállítható állapotban van-e, uram. Föltétlenül. Nincs semmi komoly baja. Ideges, meg kell nyugtatni. Lássunk munkához. Mr. Rochester szétvonta a vastag függönyöket, felhúzta az ablakredőnyt és beengedte a nappali világosságot, amennyire lehetett. Meglepődve és örömmel láttam, hogy már erősen hajnalodik. A kelő nap rózsaszíni sugarai pirosra festik a keleti ég alját. Az orvos kezelésbe vette a beteget. Mr. Rochester is odalépett az ágyhoz. Hogy vagy, öregem? Kérdezte. Azt hiszem, végzett velem, hangzott a nyöszörgő felelet. Ugyan? Dehogy, bátorság! 2 hét múlva kutya bajod sem lesz. Egy kis vért veszítettél, ennyi az egész. Carter, nyugtassa meg maga is, hogy nincs veszély. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, uram, nincs veszély. Az orvos időközben lefejtette az átázott kötést. Csak az akár, hogy nem hívtak előbb, így túl sok vért veszített. De mi ez itt? A vállon ez nem csak vágott sebb, hanem fogak nyoma is. Megharapott, mormogta a sebesült. Úgy rontott nekem, mint egy tél is, mikor Rochester elvette tőle a kést. Miért hagytad magad? Miért nem keltél vele birtokra? Mondta Mr. Rochester. Könnyű ezt mondani. Irtózatos volt, nem lehetett bírni vele. És különben sem voltam elkészülve a támadásra. Eleinte egészen szelídnek látszott. De én figyelmeztettelek. Megmondtam, hogy vigyázz, ha közelébe mégy. És különben is várhattál volna reggelig, és akkor együtt jöttünk volna föl. Őrültség volt, hogy éjszaka is egyedül mentél be hozzá. Azt hittem, jó hatással leszek rá. Ha azt hitted, azt hitted, dühbe gurulok, ha ezt hallom. Pedig nem akarok megint szemrehányást tenni. Eléggé megbűnhődtél, amiért nem fogadtad meg a tanácsomat. Siessen, Carter, siessen! Mire a nap felkel, már nem szabad itt lennie. Mindjárt megleszek, uram. A vállát már bekötöztem, most a másik sebet is meg kell néznem. Itt is megharapta, ugye? Kiszívta a véremet, azt mondta, a vérem kiszívja. Mr. Rochester megborzongott. Undor, borzalom, gyűlölet torzított el arcát, de csak ennyit mondott. Ne beszéljünk róla, Richard. Ne törődj azzal, amit össze-vissza fecsegett, és ne mondd el újra. De ezt nem lehet elfelejteni. El fogod felejteni, mihelyt kint leszel az országból. És ha visszamész Spanish Tomba, úgy gondolj rá, mint egy halottra. Vagy még jobb, ha egyáltalán nem gondolsz rá. De lehetetlen ezt az éjszakát elfelejteni. Nem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, amit erősen akar az ember. 2 órával ezelőtt még azt hitted, hogy véged van, és látod, érsz és beszélsz. Így, Carter, már majdnem végzett veled, és most felöltöztetlek. Jane, amióta visszajött, most fordult hozzám először. Fogja ezt a kulcsot, menjen le a hálószobámba, onnan nyílik az öldözőszobám. Húzza ki a fiókos szekrény felső fiókját, vegyen ki onnan tiszta inget és nyakkendőt. Siessen! Lementem, megkerestem a jelzett helyet, megtaláltam a holmit, és visszatértem. Most forduljon el, amíg Richardot felöltöztetem, de ne menjen el, mert még szükség lehet magára. Félrehúzottam, ahogy kívánta. Hallott valami mozgást, amikor oda lent járt, Jane? Kérdezte később. Nem, uram, minden csendes. Óvatosan fogunk kicsempészni, Dick. Ez mindnyájunk érdeke, a tied is, meg azé a szerencsétlené is odaállt. Régóta igyekszem kerülni a feltűnést, nem szeretnék most mégis feltűnést kelteni. Legyen szíves, Carter, adja rá a mellényét. Hol hagytad a szörmebundádat? Anélkül nem indulhatsz neki a hosszú útnak ebben a hidegben. A szobádban? Jane, legyen szíves, szaladjon le Mr. Mason szobájába. Az enyém mellett van, és hozza föl a bundát, amit ott talál. Megint leszaladtam, és fölcipeltem egy iszonyú nehéz, prémmel szegett férfi bundát. Most még egy megbízatásom van a maga számára. mondta fáradhatatlan gazdám. Menjen vissza a szobámba. Milyen szerencse, hogy bársonytalpon jár Jane. Ha nem mozogna ilyen esztelenül, semmi hasznát sem vehetném. Húzza ki az öltözőasztalom középső fiókját, ott talál egy kis fiolát, meg egy kis poharat, azt hozza fel, de gyorsan. Pillanatok alatt visszaérkeztem. No most, doktor, meg kell bocsájtania, hogy egy kicsit a mesterségébe avatkozom. Saját felelősségemre beadok valamit Richardnak. Ezt Rómában kaptam egyszer egy olasz sarlatántól, akire maga rá se köpne Carter. Tudom, hogy nem tanácsos akármikor alkalmazni, de az adott körülmények között igen hasznos. Egy kis fizetjén! Elém tartotta a poharat, azt félig megtöltötte vízzel, aztán a fiolából 12 csepp vörös folyadékot csepegtetett a pohárba, és oda nyújtotta Mazonnak. Idd meg, Richard, ez majd erőt önt beléd. De nem lesz tőle semmi bajom? Nem égett? Itt ki, ha mondom. Mr. Mazon engedelmeskedett, mert úgyis hasztalanul ellenkezett volna, már teljesen fel volt öltözve. Sápat volt, de rendes és tiszta. Mr. Rochester megengedte neki, hogy 3 percre leüljön, miután az orvosságot felhajtotta. Most már biztosan talpra tudsz állni, mondta Mr. Rochester, és karonfogtal sebesültet. Carter, maga a hóna alatt fogja meg. Bátran, Richard, ígyni. Határozottan jobban érzem magam, mondta Mr. Mazon. Tudom, erre el voltam készülve. No most, Jane, maga előre megy a hátsó lépcsőn át, kinyitja az udvarra nyíló oldalajtót, és megmondja a postakocsisnak, aki vagy az udvaron, vagy a kapu előtt vár, mert megmondtam neki, hogy ne nagyon zakatoljon a kocsijával, megmondja neki, hogy rögtön indulhat. És Jane, ha lát valakit útközben, jöjjön vissza a lépcsőhöz és köhétseljen. Ekkor 5:30 volt, a nap éppen felkelőben, de a konyha még sötét és néma volt. Az oldalajtó be volt reteszelve, azt kinyitottam, vigyázva, hogy ne nagyon zörögjek. Az udvarban is csend volt, de a kapuszárnyak tárva nyitva álltak, s a kapun túl egy postakocsi várakozott indulásra készen, a kocsis is a bakon ült már. Megmondtam a kocsisnak, hogy az urak mindjárt jönnek, ő bólintott, én pedig óvatosan körülnéztem és hallgatóztam. Míg a kora hajnal csendje borult a házra, a cselédszobák ablakain még nem hozták fel a függönyt. A madárkák csak éppen, hogy csivitelni kezdtek a virágba borult gyümölcsfák ágain, amelyek az egyik falat szegélyezték. A zárt istállókban olykor dobbantottak egyet-egyet a lovak, egyébként teljes volt a csend. Megjelent a 3 férfi. Mr. Rochester és az orvos támogatásával Mr. Mazon aránynak könnyen mozgott. Besegítették a kocsiba. Carter is beült melléje. Vigyázzon rá! Szólt oda Mr. Rochester az orvosnak. Tartsa ott magánál, amíg egészen jól nem lesz. A napokban majd átlovagolok megnézni, hogy van. Most hogy érzed magad, Richard? A friss levegő jót tesz, Fairfax. Nyissa ki a kocsi ablakot, doktor, azon az oldalon, ahol ő ül. Szél nincs, nyugodtan kinyithatja. Isten áldjon, Dick. Fairfax! Tessék! Vigyázzatok rá! Ügyelj, hogy gyöngéden bánjanak vele is, hogy... Itt elhallgatott és zokogásban tört ki. Tudod, hogy én mindent megteszek, amit tőlem telik. Idáig is megtettem mindent, ezután is meg fogok tenni. Mr. Rochester becsapta a kocsi ajtaját, s a kocsi elindult. Adná Isten, hogy már egyszer vége lenne ennek a komédiának, tette hozzá Mr. Rochester, miután bezárta és elreteszelte a nehéz kaput. Aztán lassú és szórakozott léptekkel a gyümölcsös bevezető kis ajtó felé indult. Azt hittem, rá most már nincs is szüksége, és vissza akartam menni a házba. De ő utánam szólt. Jane? Kinyitotta a kertajtót és megállt. Szívjunk egy kis friss levegőt, mondta. A ház valóságos börtön. Nem úgy találja? Ez a gyönyörű kastély. Csak a maga tavasztalatlan tekintete látja gyönyörűnek, és különben is elfogult. Nem tudja megkülönböztetni az aranyozást a penésztől. Nem látja, hogy a selyemfüggönyök nem egyebek a pókhálónál, hogy a márvány mocskos pala, és hogy a bútorok fényesre dörgölt síma felülete csak szemétre való hulladék, hámlófa kéreg. De itt, a bekerített zöld helyre mutatott, ahová beléptünk, minden valódi édes és tiszta. Az út egyik oldalát alma, körte és cseresznyefák szegélyezték, a másik oldalát mindenféle régi módi virágok, kankalin, tátika, árvácska, vanília, kakukkfű. A langyos tavaszi esők és a sok nap sütés következtében frissen illatoztak. A kelő nap a harmatos gyümölcsfákra ontotta sugarait. Akar egy rózsát, Jane? Leszakított egy félig kinyílt bimbót, ez nyílt ki elsőnek azon a bokron, és átnyújtotta. Köszönöm, uram. Szereti a napfelkeltét, Jane. Nézze az eget. Ezekkel a magasan lebegő, könnyű kis felhőkkel. Ezek biztosan elosztanak, ha felmelegszik az idő. Milyen kristálytiszta és milyen balzsamos a levegő. Gyönyörű ez a reggel, uram. Szörnyű éjszakája volt, Jane. Hát, nem volt nagyon kellemes. Milyen sápat. Nagyon félt, amikor egyedül hagytam mezonnal. Csak attól féltem, hogy kijön valaki a belső szobából. De hiszen bezártam az ajtót, és zsebre tettem a kulcsot. Gondatlan pásztor lennék, ha egy báránykámat, méghozzá éppen a legkedvesebbet, őrizetlenül otthagynám a farkasverem közelében. De biztonságban hagytam. És Grace Paul a történtek után is a kastélyban marad, uram? Hát persze, ne gondoljon rá. Nem érdemes. Verje ki a fejéből. De attól félek, az ön élete nincs biztonságban, amíg ő itt van. Attól ne féljen. Tudok én magamra vigyázni. Az a veszedelem, amelytől az éjszaka félt, most már elmúlt, uram? Amíg azon Angliában van, erről nem állhatok jót. Sőt, talán még akkor sem, ha elhagyta Angliát. Az én életem olyan, Jane, mintha állandóan egy kitörni készülő vulkán tetején járnék. Pedig hát úgy látszik, Mr. Mason nem nehéz kezelni. Fél öntől, és nem hiszem, hogy valaha is ellenszegül parancsának. Nem, Mason, nem fog ellenem szegülni, sem tudatosan bántani nem fog. De akaratlanul egy elejtett szóval, ha nem is az élettől, de a boldogságtól örökre megfoszthat. Kösse a lelkire, uram, hogy vigyázzon. Mondja meg neki, hogy mi az, amitől fél, és adja tudtára, hogyan kerülheti el a veszedelmet. Gúnyosan nevetett, aztán hirtelen megfogta a kezemet, de éppen olyan hirtelen el is eresztette. Ha ezt megtehetném, maga kis csacsi, akkor csak ugyan egy pillanat alatt megszűnnék a veszedelem. Amióta Mazont ismerem, mindig elég volt annyit mondani neki, tedd ezt, tedd azt, és ő szó nélkül engedelmeskedett. De ebben az esetben nem parancsolhatok rá, nem mondhatom neki, hogy ne álts nekem, Richard. Mert mindennél fontosabb, hogy ő ne tudja, hogy árthat nekem. Látom, ezt nem érti. De mondok egyebet is, amit még kevésbé fog érteni. Maga az én kis barátnőm, ugye? Készséggel állok szolgálatára, uram, mindenben, amit helyesnek tartok. Azt látom. Arca, szeme... Minden mozdulata megelégedettséget árul el, ha segíthet nekem, ha kedvembe járhat. De csak azért, mert amint mondta, olyat kérek, amit helyesnek tart. Bezeg, ha olyasmit kérnék, amit nem helyessel, akkor nem szaladna, nem ügyeskednék ilyen buzgón, nem csillogna a szeme, nem pirulna ki az arca. Az én kis barátnőm akkor sápadtan, de határozottan azt mondaná, nem, uram, ez lehetetlen. Ezt én nem tehetem, mert ez helytelen. És ettől nem tágítana. Látja, magának is van hatalma fölöttem, maga is megsebezhet engem. De nem merem megmutatni azt a bizonyos sebezhető pontot, mert ha még olyan hűséges és ragaszkodó is, azonnal ledöfne. Ha Mr. Mazondor is csak annyira kell tartania, mint tőlem, akkor nyugodtan alhatik, uram. Adja Isten, hogy úgy legyen. Nézze csak, Jane, üljünk le ebben a lugasban egy kicsit. A lugas egy borostyánnal befutott a fal mélyedés volt, pad is állt benne. Mr. Rochester leült a pad szélére, nekem is hagyott helyet. Én azonban állva maradtam. Üljön le, mondta. Ketten is elférünk.
Nem mer leülni mellém, Jane. Ezt már helytelennek tartja.
Mit tehettem? Leültem. Ostobaság lett volna ellenkezni. És most, kis barátnőm,
mi alatt a nap felcsókolja a harmatot, mi alatt ennek a vénkertnek minden virága felébred és kinyílik, és mi alatt a madarak reggelit visznek fiókáiknak és a méhecskéknek is munkához látnak, elmondok magának valamit. De előbb nézzen a szemembe, és mondja meg őszintén, nem fél-e. Nem gondolja, hogy nem lenne szabad itt tartanom magát, vagy hogy magának nem lenne szabad itt maradnia. Nem, uram. Hát akkor, Jane, hívja segítségül a fantáziáját. Képzelje azt, hogy maga nem jól nevelt, fegyelmezett fiatal lány, hanem vad, szertelen fiú, akinek gyerekkorától fogva mindent megengedtek. Képzelje azt, hogy egy távoli, idegen országban van, és hogy ott valami rettenetes nagy hibát követ el, mindegy, hogy milyen természetű hibát, de a következmények egész életére kihatnak, egész életét megmérgezik. Szögezzük le, nem bűncselekményt mondtam, hanem hibát. Nem vérontásról vagy olyan gaztetről van szó, amiért törvényes büntetés jár, hanem csak tévedésről. A tévedés következményei csak hamar elviselhetetlen súllyal nehezednek magára. Mindenáron szabadulni igyekszik. Szabadulása érdekében szokatlan, de nem bűnös vagy törvénytelen eszközökhöz folyamodik. De minden hiába, nyomorúságosan érzi magát. Még fiatal is, élete már is teljesen reménytelen. Fényes délben napfogyatkozás van, s úgy érzi, ez most már így is maradna nyugtáig. Keserű és szennyes emlékeitől menekülni próbál. Számüzetésben keres megnyugvás, lélektelen, érzéki örömökben akarja föllelni az elveszett boldogságot. Hiába. Szívben, lélekben megtörten, fáradtan hazatér az önkéntes számkivetésből. Megismerkedik valakivel, hol és hogyan, nem fontos. Új ismerősében megtalálja azokat a szép és jó tulajdonságokat, amelyeket 20 éven át hasztalan keresett. Ezek a tulajdonságok frissek, üdék, romlatlanok, és az új ismerős társaságában újra éled, sőt, újjászületik. Úgy érzi, jobb napok következnek, tiszta érzések, boldogító vágyak. Szeretné újra kezdeni az életét, és hátralevő napjait emberhez méltó módon eltölteni. Hogy ez a vágya teljesüljön, joga van egy akadályt átugrania, egy tisztán formai akadályt, amelyet sem a lelkiismeret, sem a józan ész nem szentesített soha. Elhallgatott, feleletre várt. De hát mit felelhettem? Ó, ha valami jó szellem találó is igazságos válasz súgott volna. Hiú remény, a nyugati szél susogott a borostyán levelei között. Madarak énekeltek a fákon, de ha még olyan édesen is énekeltek, nem értettem a hangjukat. Mr. Rochester most másképpen fogalmazta meg a kérdést. Joga van-e a kóbor és bűnös, de immár nyugalomra vágyó, vezeklő embernek dacolni a világ véleményével és mindörökre magához kapcsolni az említett szelíd, jóságos idegent, hogy az ő segítségével új életet kezdjen és végre megtalálja a békességet? Uram, feleltem, a vándor pihenése vagy a bűnös megtérése sohasem függhet egy másik embertől. Az emberek meghalnak. A bölcsek is tévednek, olykor a jó keresztények is megbotlanak. Ha valaki, akit ön ismer, tévedett és szenvedett, ne itt a földön, ne a hozzá hasonló gyarló emberek között keressen erőt és vigasztalást, hanem tekintsen magasabbra. De ha megtaláltam a gyógyító írt, Isten adta a kezembe. Hagyjuk a képletes beszédet. Én magam voltam az a célját vesztett, züllött, nyughatatlan ember, akiről beszéltem. És azt hiszem, megtaláltam a gyógyszert, amely... Elhallgatott. Szinte csodálkoztam, hogy a falevelek tovább susogtak. A madarak tovább csicseregtek, és nem várták ők is lélegzett visszafolytva a folytatást. Sokáig kellett volna várniuk, mert Mr. Rochester sokáig hallgatott. Végre fölnéztem, hogy miért nem mondja tovább. Sóváron nézett rám. Kis barátnőm, mondta egészen más hangon, s az arca is egészen megváltozott, nem volt már komoly és meghatott, hanem nyers és gúnyos tett megint. Kis barátnőm, bizonyára észrevette, hogy gyöngéd érzelmekkel viseltetem Miss Ingram iránt. Nem gondolja, hogyha feleségül venném őt, csak azért is újjászületnék? Fölállt, elsétált a fasor végéig,
és amikor visszajött, már dúdolgatott magában. Jane, Jane, mondta megállva előttem. Maga egészen sápadt az átvirrasztott éjszakától. Nem átkozz, amiért megzavartam nyugalmát? Már hogy átkoznám, uram? Kezed rá. Milyen hideg a keze. Az éjszaka ott, a titokzatos szoba ajtajában sokkal melegebb volt. Mikor virrasztunk megint együtt, Jane? Bármikor, amikor hasznomat veheti, uram. Például az esküvőm előtti éjszakán. Akkor biztosan nem tudok aludni. Megígéri, hogy fönn marad velem? Magának beszélhetek szerelmemről, mert most már maga is ismeri őt. Igen, uram. Nem mindennapi teremtés, ugye, Jane? Nem, uram. Olyan, mint egy amazon, igazi amazon, ugye? Magas, barna, viruló, szép. Kartágó asszonyainak lehetett olyan haja, mint amilyen az övé. Tű az ördögbe is. Dentéslány lent jár az istálóban. Vigyázzon, óvatosan surranjon el itt a bokrok mellett. Fölfelé menet még hallottam, amint vidámon odaszól az uraknak. Mazon még napfelkelt előtt elutazott. 4 órakor fölkeltem, hogy lekísérjem.